Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az előadás sorozaton, ugye sajátos körülmények között, tehát távolléti formában. Remélem, hogy ennek ellenére sikeres lesz ez a fél év. Hát abban az értelemben is, hogy bízom benne, hogy mind önök, mind én, mindannyian egészségesek maradunk, és ilyen formában érünk majd a fél év végére. Az első előadásokon alapvetően a bevezetés a kultúratudomány címszó alatt a kultúra modelljeiről, vagy a kultúra néhány modelljéről szeretnék beszélni. Arról, hogy milyen módon gondolkodott néhány tudós a kultúráról az elmúlt néhány évtizedben, nagyjából a 60-as, 70-es évektől napjainkig. Tehát lehet ezeket a kultúráról való gondolkodás modelljeinek, mintáinak, nagy mintázatainak tartani. Lehet úgy is fogalmazni akár, hogy itt a kultúráról való beszédnek a metaforáiról van szó, olyan segítségről, hogy hogyan tudunk megnyilatkozni a kultúráról. Ezek az elképzelések, ezek a koncepciók, ezekhez a megnyilatkozásokhoz, kultúrához való beszédhez adnak ilyen értelemben támpontot vagy segítséget. És ez rögtön abban az értelemben is érdekes, és bizonyos értelemben még talán azt is mondhatjuk, hogy lehet, hogy a metafora az jobb kifejezés itt, mint a modell, hogy ezek a tudományos koncepciók, viták, elképzelések együtt jártak a kultúratudományban nagyon sok esetben egyfajta hangsúly áthelyeződéssel. Hangsúly áthelyeződéssel, amely kevésbé a mi a kultúra kérdését helyezi már előtérbe, hanem egyre inkább arra a kérdésre figyel, hogy hogyan lehet beszélni a kultúráról. Vagyis a mai kultúratudományban sokan tulajdonképpen megkérdőjelezik, hogy lehet-e általános értelemben definiálni a kultúrát. Meg lehet-e mondani pontosan és világosan, hogy mi az a kultúra, vagy pedig igazából erre nincs lehetőségünk. De az, hogy nem tudjuk pontosan definiálni, az nem azt jelenti, hogy akkor nem is kell vele foglalkoznunk, hanem azt, hogy akkor azon kell elgondolkodnunk, hogy hogyan közelítünk a kultúrához, hogyan beszélünk a kultúráról. Mert az, hogy nem tudunk pontos definíciót adni, az nem azt jelenti, hogy mindegy, hogy hogyan beszélünk a kultúráról, hogy bárhogyan beszélhetünk róla. Tehát lehet, hogy ilyen teljesen pontos, zárt megfogalmazásra nem juthatunk, vagy nem kell jutnunk, de azt mindig mérlegelni kell, hogy milyen előnyei és milyen hátrányai vannak annak, ahogyan a kultúrához az adott esetben közelítünk. Tehát ezek a metaforák, vagy másképpen modellek, ezek semmiképpen sem tét nélküliek, hanem valójában nagyon is azt írják le, vagy azt határozzák meg, hogy ahogyan a kultúráról beszélünk, az értelmes lesz-e, azzal tudunk-e valamit mások felé közvetíteni, az segít-e minket a kultúrának a megértésében, a kultúrának a jobb feldolgozásában, ahhoz segít-e minket hozzá, hogy az életünkben, vagy akár a tudományos életben, akár a mindennapi életünkben adekvát módon tudjunk viszonyulni a kulturális jelenségekhez, vagy pedig ezek a metaforák, ezek a modellek inkább hiányosak, inkább túl merev modellként kezelhetőek. Tehát figyelni kell arra, hogy a kultúráról való beszédnek vannak merev, nem rugalmas, kevésbé adekvát formái, és természetesen vannak olyan formái, vagy bízunk benne, hogy vannak olyan formái, amelyek pedig a kultúráról sokkal több mindent elárulnak, elmondanak, sokkal szélesebb tudáshoz segítenek minket hozzá a kultúrával kapcsolatban. Annak ellenére, hogy ez nem a mi a kultúra kérdésére adott szigorú definíció. Tehát ilyen értelemben metaforákról, hát hagyományosabb értelemben modellekről, a kultúra modelljeiről lehet beszélni, de tulajdonképpen, amikor kulturális modellről beszélünk, ez ebbe is benne foglaltatik, hiszen a modell az soha nem azonos a valósággal. A modell az ugye mindig kiemeli bizonyos jelenségeit a valóságnak, és a modell azt állítja, hogy ezek a valóságnak a releváns, a fontos jelenségei, ezért ha ezeket a dolgokat figyelembe vesszük, akkor adekvát leírást tudunk valamiről adni, a vizsgált dologról adekvát leírást tudunk adni. Tehát ilyen értelemben a modellben is benne van ez a jelleg, a metafora az még erőteljesen hangsúlyozza, hogy kevésbé a kultúra végső teljes definíciójáról, mint inkább a kultúráról való beszéd módjairól, lehetőségeiről, irányairól van szó a mai kultúratudományban. És hát ezért nehéz megmondani azt is, hogy azok a modellek vagy metaforák, amelyekről szó lesz az első néhány előadásban, elsősorban a kultúra, mint szöveg, kultúra, mint elbeszélés, kultúra, mint performatívum, kultúra, mint szimuláció, de akár még ide vehetjük a kultúra, mint emlékezet felfogást is, és nyilván még továbbiakat is említhetnénk, ez nem teljes körű felsorolás. Tehát ezek a példák, ezeknek az esetében kérdés, hogy kizárják egymást, vagy valójában inkább kiegészítik egymást. Ha szigorúan tudományos szempontból közelítünk, akkor ezek eltérő koncepciók, eltérő felfogások. Tehát vannak közöttük olyan mozzanatok, amelyek nem békíthetőek ki. Van, amelyik közelebb áll egymáshoz, de azért vannak olyanok, amelyek távolabb állnak egymástól. De én számunkra ennek az előadásnak a keretében, különösen ez egy bevezető előadás, ezért inkább azokat a tényezőket fogom hangsúlyozni, azokat az elemeket fogom hangsúlyozni, amelyek kiegészítik egymást. Ahol az egyik modell, metafora arra hívja fel a figyelmet, amit a másik modell vagy metafora nem igazán tud megragadni. Ami nem azt jelenti, hogy a másik modell vagy metafora nem jó, hanem azt, hogy vannak olyan területek kultúra esetében, amelyek ott háttérben maradnak. Hiszen modellről van szó, ami kiemelt bizonyos dolgokat. Az, hogy az egyik bizonyos releváns jelenségeket emel ki, ez nem azt jelenti, hogy a másik nem emel ki releváns jelentéseket. Tehát ilyen értelemben egy kicsit ez egy ilyen mozaikhoz is hasonlítható ebben a felfogásban. Még egyszer mondom, a nagyon szigorú tudományos hát összefoglalását adnám ezeknek a koncepcióknak, akkor mindenképpen lennének közöttük nem kibékíthető mozzanatok is. De itt mégis inkább ezen az előadáson a kiegészítő jellegre, az egymást segítő jellegre fogom helyezni a hangsúlyt. És talán ehhez tartozik az is, hogy nem fogok nagyon élesen különböző teóriákról beszélni. Például amikor majd a kultúra, mint szimuláció kérdésről beszélek, akkor ez az elképzelés szinte kifejezetten, vagy legalábbis ennek egy változata kifejezetten azzal indít, hogy a kultúra, mint elbeszélés az egyik oldalról igaz, de nem írja le a kultúra egészét, ehhez szükség van más típusú közelítésre. Azért itt is vannak ellentétek. A legtávolabbi közelítésmód az a kultúra, mint performatívum lesz, amely szintén megőrzi azért a kapcsolatát többi közelítéssel, de itt talán a legerősebb, amikor majd az a szerző, akivel foglalkozunk, azt mondja, hogy a kultúra, mint szöveg elképzeléstől eltávolodik, annak ellenére, hogy azért itt is egy nyelvészeti kiindulás, az majd fontos mozzanat lesz. Na jó, ezt bevezetőként szerettem volna elmondani, és úgyis majd a puding próbálja az evésként, ugye meglátjuk, hogy milyen modellekről és milyen metaforákról van szó, és akkor lehet, ugye akár önök is majd mérlegelhetik, gondolkodhatnak azon, melyek a hasonlóságok, melyek a különbségek. Még egyszer én inkább ezeket, mint lehetséges közelítésmódokat, akár ugyanannak a jelenségnek, ugyanannak a kulturális jelenségnek eltérő közelítési módjait fogom bemutatni. Ezek közül az első, amelyel ezen az előadáson foglalkozom, az a kultúra, mint szöveg elképzelés, amely egy Clifford Geertz nevű antropológushoz kapcsolódik legerőteljesebben. Itt se lehet azt mondani, hogy ő az egyedüli képviselője, látni fogjuk, hogy több más tudósra hivatkozik, akik előzményét képezik ennek a gondolkodásmódnak, de azért Geertznek a megjelenése, föllépése, az ő írásainak a megjelenése a kultúratudományban, szükeben a kulturális antropológiában, és aztán a tágabb értelemben kultúratudományban egy nagyon fontos pontot jelölnek. És ő nagy hatású módon fogalmazta meg ezt a koncepciót. Még egyszer mondom, nem előzménytelenül, nem társtalanul, nem a semmiből kialakítva ezt, hanem nagyon komoly tudományos munkákra alapozva. Az a tanulmány, amely a középpontban áll most majd a tárgyalás során, tehát amelyet középpontba helyezek, ez a Sűrű leírás című tanulmány, ez talán Geertznek a legemblematikusabb írása, amelyben talán a legtömörebben és a legátfogóbb igénnyel fogalmazza meg a kultúra, mint szövegfelfogást, ugye a szöveg idegen szóval textus, tehát ezt lehet egy textuális kultúra közelítésnek nevezni, illetve majd utalok erre, hogy ez pontosan mit is jelent, Geertz maga megértő, értelmező, megint idegen szóval hermeneutikai vagy interpretatív kultúrafelfogásnak mondja a sajátját. És majd látunk még természetesen további jelzőket is. Hát Geertz tanulmányában is, annak a második részében, tehát a bevezetést követően nagyon gyorsan találunk egy példát, és én is ezzel a példával szeretném kezdeni, ezt most föl is fogom olvasni, és ebből a példából kiindulva mutatja meg Geertz, hogy mit is ért ő a kultúra felfogás, a kultúra mint szövegfelfogás, illetve hogyan értelmezi, hogyan bontja ki a saját felfogását. Rögtön, ahogy az előbb mondtam, hogy Geertz nem a semmiből jön, itt is nagyon határozottan ez a helyzet. Geertz ugye kiindulásképpen ugye meg kell mutatnia az alapoktól fölépítve, hogy mit jelent az ő kultúra fogalma vagy felfogása, mit jelent az a kulturális modell, amelyet ő követ. Tehát egy egyszerű példával indít, nagyon tudatosan egy egyszerű példával, és ezt rögtön egyébként nem a saját kutatásaiból veszi, nem a saját antropológiai terepmunkájából veszi ezt, egyébként Jáván, illetve Marokkóban folytatott elsősorban kutatásokat, tehát saját terepmunkája ezekhez az országokhoz, vidékekhez köti. De itt nem ebből indul ki, nem ebből idéz, hanem tanulmánynak a kiinduló pontja az egy filozófusnak a példája. Egy Gilbert Ryle nevű analitikus filozófusnak a példájából indul ki, tehát ebben a második részében a sűrű leírásnak, és ezt a részt, ezt a hosszabb részt szeretném most szó szerint is idézni, hogy utána ebből kiindulva jelezzem néhány meghatározó vagy általam fontosnak ítélt jellemzőjét a geertzi kultúra felfogásnak, illetve a kultúra mint szöveg modelljének metaforán. Na, tehát így szól ez a nem is olyan rövid példa, de azért nagyon egyszerű példa Geertznél. Tekintsünk, mondja Ryle, két fiút, akik lecsukják jobb szemhéjukat. Az egyiknél ez akaratlan rángás, tikk. A másiknál a barátnak szóló titkos jel. A két mozdulat, mint mozdulat, azonos. Egyedül a fényképszerű, fenomenalista megfigyelés alapján nem tudom eldönteni, hogy melyik volt a tikk, és melyik a kacsintás. Sőt, hogy egyáltalán tik vagy kacsintás volt-e bármelyik. A tik és kacsintás között mégis óriási, noha fényképen nem érzékelhető különbség van. Mindenki tudja ezt, aki bal szerencséjére az elsőt, a tikket a másiknak, kacsintásnak tartotta egyszer. A kacsintó kommunikál, méghozzá igen pontosan meghatározott és sajátos módon. 1. Szándékosan, 2. Egy bizonyos emberrel, 3. Meghatározott üzenetet ad át, 4. Társadalmilag megállapított szabály szerint teszi ezt, és 5. Anélkül adja át ezt az üzenetet, hogy a társaság többi tagja tudna erről. Mint Ryan rámutat, a kacsintó nem két dolgot tett, becsukta a szemhéját, megkacsintott, míg az, aki csak tikkelt, csupán egyetlen dolgot csinált, becsukta a szemhéját. Szándékosan becsukni a szemhéjunkat, amikor van egy nyilvános szabály, mely szerint ez titkos jelnek számít, ez maga a kacsintás. Minden benne van, viselkedés darabka, csöpnyi kultúra és lám imhol a gesztus. De ez csak a kezdet. Tegyük föl, folytatja Ryle, hogy egy harmadik fiú, cimboráinak gonosz szórakozást nyújtandó, a második fiú kacsintását, mint amatőr, esetlen, túl feltűnő, stb. Cselekedetet gúnyolja ki. Ezt persze csak is ugyanazzal a mozdulattal juttathatja kifejezésre, amelyen a második fiú a kacsintást, az első pedig a tikkelést, vagyis lecsukja jobb szemhéját. Csak hogy ez a fiú nem kacsint, és nincs tikje. Valaki más szerinte nevetséges kacsintási kísérletét parodizálja. Itt is létezik társadalmilag kialakított szabály. Fáradtságosan, túlzott erőfeszítéssel kacsint, esetleg grimaszt is vág hozzá, a bohóc szokásos fogásaival él. Tehát a műveletnek üzenete is van. Csak most nem összeesküvés, hanem nevetségesség lóg a levegőben. Ha a többiek azt gondolják róla, hogy tényleg kacsint, terve épp úgy, noha némileg eltérő következményekkel val kudarcot, mintha azt gondolnák róla, hogy tikkel. Még tovább menve, nem lévén biztos utánzó képességében, a leendő szatirikus esetleg otthon gyakorol a tükör előtt. Ekkor nem tikkel, nem kacsint vagy parodizál, hanem próbál. De a fényképezőgép, a radikális behaviorista, vagy az, aki hisz a jegyzőkönyv vezetésben, mindebből csak annyit rögzítene, hogy épp oly sebesen zárja össze jobb szemhéját, mint a többiek valamennyien. Ha gyakorlatilag nem is, logikailag minden esetre végtelen számú további bonyolító tényező képzelhető el. Az eredeti kacsintó voltaképpen álkacsintó is lehetne, például azért, hogy félrevezesse a többieket, akik azt képzelik, hogy összeesküvésről van szó, pedig igazából nem. Ebben az esetben persze másként kell leírnunk azt is, hogy mit parodizál a parodista, s mit próbál az, aki próbál. A lényeg azonban az, hogy a kettő a próbáló parodista kacsintó tikkelő cselekedetének sebesen összezárja jobb szemhéját, Ryle kifejezésével ritka leírása, és ugyanennek sűrű leírása, azaz tréfásan utánozza egy barátját, aki kacsintást tette, hogy becsapjon egy ártatlan nézőt, aki így arra gondol, hogy összeesküvés szőnek, tehát e kettő között található a néprajz tárgya, azaz értelemteli struktúrák tagolt hierarchiája, mely szerint tikkeléseket, kacsintásokat, álkacsintásokat, paródiákat, paródiák próbáit hozzuk létre, észleljük és értelmezzük, ami nélkül ezek voltaképpen nem is léteznek. Még az egyszerűbb tikkelések sem, amelyek mint kulturális kategóriák legalább annyira nem kacsintások, mint hogy a kacsintások nem tikkelések, bármit tesz, vagy nem tesz valaki a szemhéjával. Hát én a hosszabb idézet, természetesen önök is megtalálnak a sűrű leírás című tanulmányban, ahogy mondtam a második részében, és akkor most ehhez a példához, az ebben megfogalmazott gondolatokhoz szeretnék néhány kommentárt fűzni, azt vizsgálva, hogy tulajdonképpen Görcöt milyen kultúra felfogás jellemzi, hogy ennek nyomán, tehát a Riley példát felhasználva, Görcz hogyan közelít a kultúra felé, természetesen immár nem csak tikkeléseket és kacsintásokat elemezve, hanem hogyan közelít majd a kultúra felé, részint ebben az írásban és későbbi példákban, és hát különösen más írásaiban, amikor valóban antropológiai vagy kultúratudományi kérdésekről szól, pontosabban szólva, amikor a saját kutatásáról szól. Összesen 6 jellemzőt fogok említeni, 6 jellemző köré csoportosítom azt, hogy miben is áll Görcz kultúra felfogásának lényege, vagy melyek a fő jellemzők, még egyszer mondom, az én értelmezésemben, természetesen máshogy, más irányból is ezt össze lehetne foglalni, de ezen előadások keretében én most ezt a 6 tényezőt emelem ki. Hát lássuk sorra ezeket. Az első jellemző, amit rögtön nagyon fontos kiemelni. A kulturális antropológiában ez nem annyira meglepő, sőt a kultúratudományban sem meglepő, hogyha valaki azzal már foglalkozott, de itt fontos most kiemelnünk a kultúrával való foglalkozás elején. Tehát ez az első tényező az, hogy Görcz egy hétköznapi vagy mindennapi példát választ. És ez rögtön tehát azt jelenti, hogy a kultúra az nem azonos a magas kultúrával, vagy az elit kultúrával. Még egyszer mondom, ez a kulturális antropológiában, vagy a kultúratudományokban közhely, de attól, hogy közhely, még ez nagyon fontos hangsúlyoznunk, nagyon fontos kiemelnünk. Amikor kultúrával foglalkozunk, akkor nem csak magas kultúrával, tulajdonképpen műalkotásokkal foglalkozunk, vagy nem csak ugye, régebbi korokat tekintve mondjuk az arisztokráciának, vagy mondjuk az írástudóknak a kultúrájával, hanem egy sokkal általánosabb jelenségkörrel. A kultúra, megint máshogy fogalmazva, mindig és mindenütt jelen van. Hát lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy nem tudunk szabadulni a kultúrától, ennek van egy kicsit negatív felhangja. Látjuk, hogy ennek van is majd értelme a későbbiekben, tehát lehet ezt így is felfogni, de a fontos az, hogy a kultúra mindenütt jelen van. A kultúra természetesen ott van, amikor magas kultúráról beszélünk, amikor művészetekről beszélünk, de ugyanúgy a hétköznapoknak, a mindennapoknak is van kultúrája, a kultúra a hétköznapokban és a mindennapokban is jelen van. Sőt, azt is kell mondanunk, hogy azt is állíthatjuk, hogy a kultúrának a különböző szintjei, vagy rétegei, vagy területei, azok feltételezik egymást, és egymást értelmezik. A hétköznapi kultúra nélkül nem tudjuk megérteni a magas kultúrát, a hétköznapi kulturális tapasztalataink jelentik a kódot, az olvasásmódot ahhoz, hogy megértsük a magas kultúrát, a magas kultúra pedig a maga összetettségével, árnyaltságával, finomságaival, rétegzettségével segít jobban megérteni a mindennapi életünket, vagy a hétköznapi kultúránkat. Segít ahhoz, hogy akár úgy is mondhatjuk, hogy jobban megértsük a mindennapjainkat, és így egy teljesebb, vagy egy jobb életet tudjunk tulajdonképpen élni. Nagyon egyszerű példát mondva arra, hogy Ugye ezek a egymás mellett létező területek egymást kölcsönösen megvilágítják. Gondoljunk mondjuk Shakespeare királydrámáira. A Shakespeare királydrámáiban a cselszövéseknek fontos szerepe van. Mondhatnék természetesen más királydrámákat is, vagy más műveket is, de tudjuk, hogy azért ebben az időszakban cselszövések voltak, gondolhatunk akár ugye csak Hamletre, ahogy ugye az öreg Hamletet, Claudius összeszűrve a levet ugye a király feleségével ugye megmérgezi, hogy ő legyen a király, és a többi, és a többi. Tehát különböző, legkülönfélébb cselszövések, gyilkosságok, orvgyilkosságok, és a többik vannak. Most tulajdonképpen a Shakespeare drámáknak ezeket a jeleneteit mondhatjuk azt, hogy igazából azt tudja megérteni, akinek persze kicsiben, de azért magának is volt ebben valami része. Tehát mondjuk csapták már be, vagy adott esetben ő csapott be másokat. Vágták már őt át. És ilyen módon veszett össze ugye barátjával. Váltak ellenségekké, vagy hidegültek el legalábbis barátaitól, akik aztán nem úgy cselekedtek, ami neki jó volt, hanem úgy, ami neki nem volt jó, vagy rosszul esett, és a többi, és a többi. Tehát ezek a mindennapi érzések, élmények, tapasztalatok azok, amelyek nélkül tulajdonképpen nem nagyon lehet megérteni mondjuk egy Shakespeare drámában található cselszövéseket, vagy ármányokat sem. Ahhoz, hogy az irodalmi műveknek ezeket a, akár egész egyszerűen mondhatjuk, cselekmény elemeit, történés elemeit megértsük, drámát épp úgy lehet hozni, mint prózai szövegeket, vagy mondhatnánk azt, hogy aki soha nem volt szerelmes, az nem biztos, hogy egy szerelmes verset olyan nagyon meg tud érteni. Tehát ezek a mindennapi tapasztalatok, ezek szükségesek ahhoz, hogy a magas kultúrának az alkotásait megértsük. De ha ezután, ennek a fényében, magas kultúrának, a művészetnek az alkotásait megértettük, azokat olvassuk és gondolkodunk rajta, akkor utána ez a saját életünkhöz is kínál egy új perspektívát, vagy kínál új nézőpontokat. Olyan szempontokat is vet föl, amelyek mentén aztán a saját életünk is máshogyan élhető meg. Lehet, hogy ezeknek az ismeretében máshogy fogunk hozzáállni ahhoz, amikor cselszövéseket követnek el ellenünk. Máshogy fogunk hozzáállni ahhoz, ha minket árulnak el. Vagy jó esetben óvatosabbak leszünk, amikor mi készülünk elárulni másokat, nem azért, hogy ne leplezzenek le minket, hanem mert mondjuk elgondolkodunk azon, hogy mennyire jó az, ha mi elárulunk másokat, vagy mennyire szerencsés az, ha mi cselszövésekbe bonyolódunk mások kárára. Vagy hasonlóképpen, aki már úgymond volt szerelmes, és így olvas szerelmes verseket, az lehet, hogy olyas valamit tanul a szerelemről, aminek köszönhetően aztán a saját szerelmeit fogja sokkal gazdagabban megélni. Sokkal összetettebben, sokkal intenzívebben fogja azt megélni. Vagyis a hétköznapi kultúra és a magas kultúra között folyamatosan egy oda-vissza játék bontakozik ki. A magas kultúrát nem tudjuk megérteni a hétköznapi kultúra nélkül, de a hétköznapi kultúrát jobban, intenzívebben értjük meg és éljük meg, a saját mindennapjainkat intenzívebben és gazdagabban tudjuk megélni, ha ehhez van egy olyan perspektívánk, vannak olyan távlataink, szempontjaink, tapasztalataink, amelyekre a magas kultúrának az alkotásait vizsgálva tettünk szert. És aztán, ha megéltük mélyebben a mindennapjainkat, akkor megint máshogy fogjuk tudni olvasni az irodalmi műveket, vagy befogadni a magas kultúrába tartozó műalkotásokat, és így tovább. Tehát a kultúratudomány az egy állandó oda-visszajátékot kölcsönhatást lát a különböző kulturális rétegek vagy területek között, itt konkrétan a hétköznapi és a mindennapi kultúra között, a hétköznapi mindennapi kultúra és a magas kultúra között. Azt állítja tulajdonképpen így Görz nyomán kulturális antropológia jelentős része, és különösen kultúratudomány is, hogy szükséges egy nép kultúrának a megértéséhez az, hogy ismerjük mondjuk a mítoszaikat, ismerjük a vallási ritusaikat, ismerjük adott esetben az írott hagyományaikat, az írott forrásokat, ez fontos, ez ugye hagyományosan a magas kultúrához számít, de természetesen ismernünk kell a mindennapi gyakorlataikat is, azt, ahogyan a mindennapok terén viselkednek. Azt például, ahogy köszönnek egymásnak, kinek, miképpen köszönnek, azt, ahogyan a státuszbeli különbségeket kezelik és megnyilvánítják, tehát az, hogy ki milyen társadalmi rangban van, hogyan viszonyulnak ehhez. Fontos ez mondjuk abban, ahogy beszélnek a másikkal, vagy nem fontos ebben az esetben, és a többi, és a többi. Tehát számos ilyen mindennapi jelenség, ez épp úgy része a kultúrának, ezt épp úgy vizsgálnunk kell, és épp úgy meg kell értenünk, mint a magas kultúrának a jelenségeit. Tehát a kultúrát nem lehet abban az értelemben kisajátítani, hogy csak a magas kultúrával, vagy csak a mindennapi kultúrával azonosítjuk, mind a kettő beletartozik, sőt, ezek a területek egymásra vannak utalva, egymásra alapozódnak. Nem lehet kitüntetni az egyiket. Nem lehet azt mondani, hogy a magas kultúra fontosabb, mert magas kultúra nincs akkor, ha nem éljük a mindennapjainkat. Ahhoz, hogy legyen magas kultúra, az kell élnünk a mindennapjainkat is. De fordítva is, ez az elképzelés persze azt is mondja, hogy a mindennapjainkat is sokkal szegényesebben éljük, tulajdonképpen nem tudjuk megélni a mindennapjainkat, ha nincsenek a kultúrának, mondjuk most azt, hogy ünnepi pillanatai, kiemelt pillanatai, amikor valamilyen módon az életnek a tapasztalata és a világfelfogás nagyon intenzíven összesűrűsödik, és segít megérteni a mindennapokat, megvilágítja a mindennapokat. De azért fogalmazok most így, mert egészen a primitív kultúráktól, ősi kultúráktól kezdve ezt föltesszük, hogy jelen volt, gondoljunk a barlangfestményekre, vagy azokra a föltételezett nagyon ősi ritusokra, amelyek már tulajdonképpen az ősembert is valószínűleg jellemezték. Lényegében, amióta az ember emberré vált, és amióta kultúrája van, de a kultúrának különböző pillanatai vannak, mindennapi és most fogalmazunk úgy ünnepi vagy kivételes pillanatai, és ezek egyaránt hozzátartoznak a kultúrához. Nyilván föltételezhetjük, hogy az ősember esetében ezek kevésbé élesen váltak szét, lehet, hogy az ősember számára, amikor a villám lecsapott, akkor ez egy nagyon intenzíven megélt pillanat volt, számunkra meg lehet, hogy egy vihar az otthon biztonságából azért akár a mindennapok része is lehet, bár ugye azt szokás mondani, hogy a fenséges tapasztalatát azért mind a mai napig ez hordozhatja, olyan természeti erő, ami láthatóan, érzékelhetően nincs az irányításunk alatt. De és mindegy, tehát azt akartam mondani, azt akartam hangsúlyozni, hogy lehet, hogy az ősembernél ezek még kevésbé váltak szét, és aztán az emberi kultúra kibontakozott, egyre távolabb kerültek ezek egymástól, egyre nagyobb különbségek alakultak ki, de ha ki is alakultak ezek a különbségek, még ha úgy is érezzük ma, vagy különösen a 20. század elején, 19. század végén úgy érezték, hogy a magas kultúra és a mindennapok kultúrája, vagy a hétköznapok azok távol állnak egymástól, még ha van is ilyen távolság, egyik nélkül sincs kultúra. Nem lehet azt mondani, hogy bármelyik nélkül beszélhetünk kultúráról, egyik sincs a másik nélkül. Tehát ezért nagyon fontos az, és ezért nem lehet, mint evidenciaként elmenni amellett, hogy Görz Ryle nyomán ugyan, de Ryle nyomán egy nagyon egyszerű, hétköznapi, mindennapi példával indítja el a kultúráról való gondolatmenetét. Ezzel is jelezve, tehát a hétköznapi kultúrának a fontosságát, nélkülözhetetlenségét, és azt, hogy így a kultúra fogalmunk, a kultúráról való beszéd, ugye így kezdtem, hogyan beszélünk a kultúráról, tehát a kultúráról való beszédnek ki kell terjednie a hétköznapokra is épp úgy, mint a magas kultúrára. Ez volt tehát az első mozzanat, amelyet ki szerettem volna emelni. A következő mozzanat, amelyet fontosnak tartok, az az, hogy Görcz számára a kultúra az valami nyilvános dolog, valami nyilvános jelenség. Picit pontosabban fogalmazok, akkor úgy is mondhatom, hogy a kultúrában mindig nyilvánosnak és privátnak a játéka, oda-vissza mozgása van jelen. Vagyis ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy nincs a kultúrának valamilyen privát aspektusa. Vagyis nem azt jelenti, hogy a kultúra ne jelenne meg a gondolkodásunkban, és hogy ne gondolkodhatnánk a kultúráról mindannyian bizonyos értelemben másképpen, tehát hogy lehet azt mondani, hogy a kultúrának van egy mentális aspektusa, egy tudati aspektusa, egy belső szellemi aspektusa, de emellett mindig ott van, hogy a kultúrának van egy nyilvános megjelenése. Tehát nincs kultúra nyilvános megjelenés nélkül. Nincs kultúra nyilvánosság nélkül. És a kultúrában mindig van valami, ami látható, vagy, hogy pontosabban fogalmazzak, érzékelhető. Tehát a kultúrához alapvetően hozzátartozik az érzékelhetőség. Az, hogy megnyilvánul, hogy láthatóvá, érzékelhetővé válik. Vagyis, megint más szavakkal, az előbb azt mondtam, az első pontban, hogy a kultúra nem azonosítható a magas kultúrával, most a második pontban azt mondom, hogy a kultúra nem azonosítható pusztán valami belső tudással. A kultúra nem azonosítható valami belső finomsággal. A kultúra nem azonosítható valami belső műveltséggel. Hanem a kultúra az mindig meg is nyilvánul. Ezekről a mozzanatokról, tehát tudásról, finomságról, műveltségről csak és kizárólag akkor beszélhetünk, ha ez érzékelhetővé is válik. Tehát a kultúrának mindig van egy érzékelhetővé váló aspektusa, és ilyen módon ez azt is jelenti, hogy a kultúra mindig megközelíthető ezeken az érzékelhető megnyilvánulásokon keresztül. Ez egyébként majd még látjuk, ez közös a ritka és a sűrű leírásban, tehát mind a kétféle leírás, ugye ezt a nyilvános jelenséget, nyilvános jelleget, ezt fontosnak tartja. Megint picit más megfogalmazásban, és bizonyos értelemben egy hétköznapi példát hozva újfent, ugye azt is lehet mondani, hogy egész egyszerűen értelmetlen az az állítás, hogy XY mennyire finom ember, mennyire finom lélek, hát sajnos mindig úgy viselkedik, mint egy bunkó. Tehát ilyen Görcz szerint ez értelmetlen, nem lehetséges ezt mondani. Vagy nem lehet azt mondani, hogy XY nagyon művelt, csak hát ez nem látszik rajta. Ez Görcz szerint megtestesült hülyesség, ellentmondás. Aki bunkón viselkedik, az bunkó. És nem lehet tulajdonképpen ez alól kivételeket tenni. Aki műveletlenül viselkedik, az műveletlen. Tehát nincs olyan, hogy belül micsoda gazdagság van, csak hát ezt nem tudja kifejezésre juttatni. Mindig az, ami Görcz szerint mindig a kultúrának a belső aspektusa, az mindig rendelkezik valamilyen nyilvános, érzékelhető aspektussal. Akár azt is lehetne mondani, ugye napjainkban ennek sajnos ugye aktualitása van, hogy egy közösségnek a maszkviselési szokásai az nagyon jól leírják a közösség kulturális állapotát. Vagyis megint egy egyszerű, mindennapi megnyilvánulásban, nyilvános, érzékelhető, látható jelenségben ragadható meg tulajdonképpen az, amit kultúraként írunk le. Picit másképpen azt is mondhatjuk, hogy a kultúra tehát mindig megnyilvánul valamilyen viselkedésben, vagy akár alkotásoknak, tárgyi formáknak, műalkotásoknak a formájában. De mindig van valamilyen fizikailag értelmezhető, fizikailag érzékelhető megnyilvánulása a kultúrának. Akár azt is lehet mondani, hogy ilyen módon a kultúra az mindig társadalmi interakcióhoz kötött, tehát emberek közötti kapcsolatokhoz kötött. A kultúra mindig megnyilvánul emberek közötti kapcsolatokban, de adott esetben ember-állatember tárgy kapcsolatában is megnyilvánul a kultúra. És nem lehet szétválasztani a kultúrának az érzékelhető részét valamit, től, ami nem érzékelhető. Nem lehet az érzékelhető mozzanatokat leválasztani, és nem lehet azt mondani, hogy az nem lényeges. Ahogy az előbb azt mondtam, hogy az, ami mindennapi, az ugyanolyan fontos, mint a magas kultúra, és a kettő egymás nélkül nincsen, itt is tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ami kint van, ami külsővé válik, ami érzékelhető, az ugyanolyan fontos, mint az, ami bent van, ami a tudatunkban van, az érzéseinkben van, és ami közvetlenül nem érzékelhető. Tehát kintnek és bentnek, külsőnek és belsőnek, nyilvánosnak és mögöttesnek egy állandó játékát, oda-vissza játékát látjuk a kultúrában. Tehát a kultúra kutatása során, a kultúra megközelítése során nem az a feladat, hogy a látható dolgokat, azokat leválasszuk, és mögötte valami láthatatlant föltárjunk, hanem mindig a láthatóból kiindulva, a láthatón keresztül, az érzékelhetőn keresztül tudjuk a kultúrát leírni, a kultúrát értelmezni úgy, hogy ez az érzékelhető, ez soha nem egy mellékes, kihagyható mozzanat lesz a kultúrában. De mindig feltétele lesz a kultúrának, ahogy tehát az előbbiekben is ezt láttuk. Hasonló oda-vissza mozgást tapasztalhatunk itt is. És tulajdonképpen ezzel már rögtön szinte át is tértem egy harmadik pontra, a harmadik jellemzőre, ami azt mondja, hogy ugye az előbb mondtam, hogy nyilvános és mögöttes állandó játékában írható le a kultúra. A második pontban ezt a nyilvános érzékelhető aspektust hangsúlyoztam. Most a harmadik pontban pedig azt teszem ehhez hozzá, hogy tehát a kultúra az mindig jelentéssel bír. A kulturális jelenségek azok mindig jelentéssel bírnak. Értelemmel telítettek. Ugye elő is kerül az értelemteli fogalmazás. Görcnél, a görci példában is ez szerepelt. Tehát a kultúra, kultúrához mindig hozzátartozik a jelentés és az értelem. Nem merül ki a kultúra a jelentésben és az értelemben olyan módon, hogy az valami teljesen belső lenne, hogy bennem él valamiféle értelem, csak az nem nyilvánul meg. Tehát nem, ez nem elképzelhető Görcs szerint, tehát nem merül ki a belsőben, ugyanúgy, hogy nem merül ki a külsőben. De a külsőben, belsőben sem merül ki, tehát ez a kettő egymásra van vonatkoztatva. A nyilvános feltételezi a jelentést, ami nyilvános feltételezi azt, hogy van valamilyen jelentése, van valamilyen értelme, és ez az értelem feltételezi azt, hogy ez valamilyen módon nyilvánossá válik, megnyilvánul legalábbis a kultúra esetében. Itt tér, ha nagyon szigorúak vagyunk, esetleg azt is mondhatjuk, hogy itt tér el egymástól a pszichológia, a lélektani megközelítés és a kultúratudományi megközelítés. Ez nem teljesen pontos, hiszen a pszichológia sem tud belemászni az ember fejébe, abban az értelemben, hogy érzékelt jelenségek nélkül nem tudja megmondani, hogy mi történik mondjuk az ember fejében. Valamilyen módon meg kell nyilvánulnia annak, ami bennünk van, hogy a pszichológus vagy a pszichológiai vizsgálatot végző ezt megértse, vagy tudjon vele valamit kezdeni, de mégis a hangsúly máshova kerül. A pszichológus számára a hangsúly lehet azt mondani, ugye itt is persze különbséget kell tennünk a szociálpszichológia között, de a pszichológus számára lehet azt mondani, hogy a tudati folyamatok, az érzelmi reakciók, az érzelmi egyensúly, a gondolati tényező, gondolkodásmód az, ami hangsúlyos, tehát az, ami a fejünkben történik, az elménkben történik, tehát mentális jelenségek a hangsúlyosak. A kultúra tudomány számára a kultúra a fontos, ami nem azonosítható azzal, ami a fejünkben van. Ez a kultúra, ez mindig rendelkezik valamilyen nyilvános aspektussal, ez mindig megnyilvánul. Tehát a második és a harmadik pont ezt a kettősséget írja le, a második pont a nyilvános jelleget, és a harmadik pont pedig az, hogy jelentéssel, értelemmel bír az, ami megnyilvánul, amennyiben kulturális jelenség. Ez megint másképpen úgy is megfogalmazható, hogy tehát a kultúra az érzékelhető jelekből áll. És ez a jel, ez magába foglalja azt, hogy a jelbe van jelölő, ami érzékelhető, és van jelölt, vagy jelentés, amely ugye nem szükségszerűen érzékelhető. Tehát a jelnek mindig két aspektusa van. A jelben nincs jelentés jelölő nélkül, tehát nyilvános nélkül, de ami nyilvános jel, annak mindig van valamilyen jelentése is. Ugye a jelet, a jelölő és a jelentés együtt teszi jellé. Ezért, tehát minthogy a kultúra fölfogható úgy, mint érzékelhető jel, érzékelhető jelek összessége, ezért lehet azt mondani, hogy a görci közelítésmód az egy szemiotikai közelítésmód. A szemiotika az a jel tudományt jelenti, a jeleknek a tanulmányozását, a jeleknek a tudományát átfogóan és általánosan. Görz azt mondja, hogy a kultúra is ilyen szemiotikai jelleggel bír, vagyis jelekből álló jelenség. Ennek azonban vannak nagyon fontos további következményei. Ugyanis mit kell tennünk a jellel? Mi az, amit a jellel csinálni tudunk, vagy csinálnunk kell? Talán ez jobb megfogalmazás. Tehát mit kell tennünk a jellel? Hát persze mondhatjuk azt, hogy nem érdekel minket, de ha érdekel minket, ha fontos számunkra, akkor mit kell tennünk a jellel? Értelmeznünk kell, meg kell értenünk. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy Görz azt mondja, hogy a megnyilvánuló kulturális jelenségek, azok jelek, vagyis jelentéssel bírnak, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy nekünk, embereknek pedig az az igényünk, hogy megértsük ezeket a jeleket. Az az igényünk, hogy megértsük a kultúrát. A kultúrát meg kell érteni, akkor tudjuk elsajátítani a kultúrát, ha értjük a kultúrát. A kultúrához hozzá tartozik az, hogy ismerjük a jelentését. Megint nem minden egyes aspektusának, nem minden egyes apróságnak ismerjük feltétlenül a jelentését, de a kulturális jelenségek egy jelentős, egy fontos részének, egy nagy részének ismerjük a jelentését. Ezt jelenti azt, hogy ismerjük az adott kultúrát, és ha benne élünk egy kultúrában, akkor ez bizonyosan így is van. Ha nem benne élünk a kultúrában, egy más kultúrához közelítünk, akkor pedig az a feladat, nehézség, kihívás áll előttünk, hogy meg kell értenünk ezt a kultúrát. Ezért a görci kultúra felfogás nevezhető, hívható egy megértő kultúra felfogásnak, egy megértő kultúratudománynak. Tehát egyszerre lehet szemiotikainak nevezni, ez arra utal, hogy a kultúra jelekből áll, és egyszerre lehet megértőnek nevezni, ami pedig azt hangsúlyozza, hogy a kultúrát, a kultúra jeleit, azokat meg kell értenünk, hogy annak van egy jelentése, ez jel, és ezt a jelentést meg kell találni, meg kell érteni. Ez a megértő jelleg az, ami idegen szóval ugye hermeneutikai jellegnek mondható, tehát görci kultúra felfogás, egy hermeneutikai kultúra felfogás, ez szinonima, tehát most nagyon egyszerűen fogalmazva, a megértő az magyarul van, a hermeneutikai pedig ugye egy görög szóból ered, ez tulajdonképpen szinonim. És a megértés és értelmezés az nagyon hasonló jelenség, most nem akarok filozófiai zárójelbe kezdeni, talán érezzük intuitív, hogy ez közel áll egymással, majdnem szinonima a megértés és az értelmezés. Tehát ha megértőnek lehet, mondjuk értelmező kultúra felfogásnak is lehet mondani. Tehát nem elegendő az, hogyha jegyzőkönyvet vezetünk a nyilvánosan érzékelhető jelenségekről, nem elegendő az, ugye itt már közelítünk a példához is, hogyha az antropológus azt csinálja, hogy elvisz egy kamerát, leteszi a kamerát és bekapcsolja, ez nem és utána levetíti a tévébe vagy egy moziba, ez nem elegendő. Ezzel az antropológus nem csinált szinte semmit. Az antropológus akkor tölti be a hivatását, ha értelmezi ezeket a megfigyelhető nyilvános jelenségeket, vagyis jelként tekint a nyilvános jelenségekre, és magyarázza, értelmezi a jelentését ezeknek a jelenségeknek, jeleknek. Tehát ilyen módon mondhatjuk azt is, hogy ez egy értelmező kultúra felfogás, az értelmező, ugye az értelmezés idegen szóval, latin szó, vagy interpretáció, és ilyen módon az értelmező kultúra felfogás interpretatív kultúra felfogásnak is mondható. Most ebben a tekintetben Görz megint nem előzménytelen. Itt nem annyira Ryle-ra hivatkozik, Gilbert Ryle-ra, akitől a példát veszi, hanem egy nála is korábbi tudósra hivatkozik Görz, egy Max Weber nevű német szociológusra. Max Weber volt az, aki a szociológiában, modern szociológia egyik legfontosabb alakja, tehát a szociológiában megalkotta a megértő szociológiát, vagy ő arról beszélt, hogy a szociológiának megértő szociológiának kell lennie. Tulajdonképpen Görz azt mondja, hogy ez nem csak a szociológiában, tehát a társadalomtudományban igaz, hanem igaz a kultúratudományban, vagy a kulturális antropológiában. A kultúra kutatása az egy megértő tudomány. Tehát nem elegendő filmre fölvenni, vagy magnószallagra fölvenni, hanem meg is kell érteni, értelmezni is kell azt, amit látunk, hallunk, nyilvánosan tapasztalunk. Pár szót szeretnék erről a weberi előzményről is szólni, hogy értsük valamelyest a tudomány történeti összefüggését ennek az állításnak. Ugye Weber azzal szembesült, hogy amikor a társadalmat vizsgálja, társadalmi cselekvéseket, mondjuk azt, hogy a cselekvést, a viselkedést vizsgálta Weber, és az volt Webernek az egyik kérdése, hogy ezekből a cselekvésekből, az emberi viselkedésből hogyan épül föl egy társadalmi szerveződés. Tehát az rendben van, hogy én ugye cselekszem valahogyan, és a másik ember is cselekszik valahogyan, de ebből hogyan lesz társadalom? Ez majd még elő fog kerülni a fél év során, és egy nagyon egyszerű példát mondva, ez úgy is lehetne érzékeltetni, hogyha valaki elmegy egy hangversenyre, ugye a hangverseny előtt jellemző, hogy hangolnak a zenészek. És akkor van egyszer az, amikor a zenészek hangolnak, és akkor ez egy ilyen kakofon tapasztalat, tehát nincs zenei harmónia, össze-vissza mindenféle furcsa hangot hall az ember, ugye hangzavar, azt is mondhatnám, hogy egy hangzavart hall, és aztán egyszer csak ugye bejön a karmester, és elkezdődik a hangverseny, és akkor hirtelen pedig egy most adott esetben mondjuk egy szimfonikus zenekart hallunk, aki egy szimfóniát játszik, most példaként. Hát hogyan történik ez a váltás? Tehát, hogy ugye ott is van a zenész, vannak a zenészek, akik egymástól függetlenül mindenfélét ott próbálgatnak meg, meg hangokat adnak ki a hangszerekkel, és nem áll össze, és aztán pedig van egy másik eset, amikor pedig ugyanígy hangokat adnak ki a hangszerükkel, ugye fizikailag tulajdonképpen ugyanazt csinálják, és mégis az egész azt mondjuk, hogy egy esztétikai tapasztalatot nyújtó műalkotássá áll össze, jó esetben egy jó előadást hallgatva. Tehát hogyan történik meg ezzel analóg módon az, hogy minden ember cselekszik, valamilyen viselkedés jellemzi, és ezek a cselekvések, ezek a társadalomban összehangolt cselekvésekké válnak. Most nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazva, Weber ilyen típusú kérdéssel foglalkozott a szociológiában, tehát a társadalomtudományban, és azt állította Weber, azt ismerte fel Weber, hogy nem elegendő a cselekvéseknek a fizikai lefolyását, fizikai menetét leírni. Nem elegendő azt, hogy leírjuk azt, hogy hogyan történnek a különböző cselekvések, és akkor nem elég az, hogy utána ezeket megpróbáljuk csoportokba sorolni, és ezeket a csoportokat valahogy egymáshoz viszonyítani, egy rendszerbe foglalni. Ez még nem elég, mondja ő. Hanem meg kell értenünk a cselekvésben működő motivációkat és célokat. Meg kell értenünk azt, hogy egy cselekvő miért cselekszi azt, amit cselekszik, amit csinál, és meg kell értenünk azt, hogy tehát milyen okokból és milyen célból teszi ezt. Tehát meg kell értenünk ezt a mögötte lévő szándékot tulajdonképpen, azt az intenciót, szándékot, ami a motivációtól, az okoktól a cél felé mutat a cselekvésben. És így tudjuk csak a cselekvést leírni, és tehát egy megértő módon kell a cselekvéshez közelíteni, ahhoz, hogy utána meg tudjuk magyarázni azt, hogy ezek hogyan állnak össze társadalomnál, hogyan szerveződnek magasabb egységekbe, milyen szervezeti kultúra jelenik meg, és milyen társadalmat alkotnak végső soron. Egy másik szó, amit két másik szó, amit előkerülhet, most itt említem, találkoznak vele Görcnél is. Tulajdonképpen Max Weber azt mondja, hogy nem elég egy úgynevezett pozitivista közelítés, nem elég egy olyan közelítés, amely csak a fizikailag érzékelhető jelenségeket írja le, de nem foglalkozik a jelentéssel. Ugye, mondjuk egy ilyen közelítés, a második pontnak eleget tesz, a második pont, amelyet ugye Görcnél említettem, az volt, hogy a kultúra mindig nyilvános. Igen, itt is ugye a nyilvános érzékelhető jelenségekre figyel a pozitivista, és ezeket foglalja egy jegyzőkönyvbe. Tehát rögzíti, hogy akkor milyen érzékelhető dolgok történtek. De ez, mondja Weber is már, nem elég, meg kell értenünk a jelentését is ezeknek a cselekvéseknek. Tehát a cselekvések nem egyszerűen fizikai mechanizmusok, hanem értelemteli létezők. És mint hogy értelemmel telítettek a cselekvések, az értelmet meg is kell tehát értenünk. Ebben az értelemben szembehelyezkedik tehát a pozitivizmussal Weber, amely csak a látható, érzékelhető aspektusra figyel. Weber nem, de Görz egy másik fogalmat is említ, ez a behaviorista, vagy behaviorizmus. A behaviorizmus az egy pszichológiai irányzat. A behavioristák azt mondták, hogy előbb már kicsit utaltam erre, hogy az emberi tudathoz nem lehet hozzáférni. Az, hogy az ember fejében mi történik, ezt nem tudjuk. Ezért ezzel nem szabad foglalkozni, vagy nem lehet foglalkozni, erről nem lehet érvényes kijelentéseket tenni. Azt tudjuk, hogy mi az, ami látható. És a pszichológusnak ezeket a látható dolgokat kell leírnia, tehát mondjuk azt kell leírnia, hogyha Pavlov kutyájának csöngetünk és enni adunk, akkor egy idő után, ha csöngetünk, akkor Pavlov kutyája akkor is nyálat fog termelni, ha mégse adunk neki enni. Ez a feltételes reflex leírása. Tehát a behaviorista azt mondja, hogy ezt kell megnéznünk. Mi az input, mi az az inger, ami bemegy, és mi az output, mi az a cselekvés vagy történés, ami kijön. Input a csengő, és egyébként ugye a kaja a kutya esetében, és az output az pedig az a nyártermelés. Egy idő után függetlenül attól, hogy a csengő hangot kísérje valójában ugye ételnek az adása szegény kutyának. Tehát a behavioristák azt mondják, hogy ezt tudjuk leírni, a bemenő ingereket és annak a kimenő látható következményeit, de azt, hogy közben igazából mi történik az ember elméjében, tudatában, fejében, lelkében, ezt nem tudjuk leírni. Ott sok minden történet, ezzel nem tudunk foglalkozni, ez egy fekete doboz, ahogy ők fogalmaznak. Most nyilván nagyon leegyszerűsítettem természetesen a behaviorizmusnak az elképzelését. Tulajdonképpen ez hasonlít egy pozitivista felfogáshoz, tehát itt is a jegyzőkönyvezés kerül előtérbe, és akkor a jegyzőkönyvezett jelenségek esetében azért itt egy bizonyos mintázatot kell megállapítani, tehát mondjuk egy feltételes reflex összefüggését hozzák létre. De Görz erre is azt mondja, hogy ez nem elegendő. Ahogy Weber azt mondja a pozitivizmusra, hogy nem elég a pozitivista jegyzőkönyvezetés, úgy Görz is azt mondja, hogy nem elég a behaviorista jegyzőkönyvezés ingereknek és következményeknek a számbavétele, hanem emellett meg is kell értenünk ezeket a jelenségeket, látnunk kell a hozzájuk kapcsolódó értelme jelentést is. Tehát ilyen módon Weber is szembefordul a pozitivizmussal, Görz is szembefordul pozitivista, vagy behaviorista közelítésmóddal, és tehát ahogy ebben a harmadik pontban hangsúlyozom, a jelentés is hangsúlyos, és a jelentés révén megértő tudományról van szó. Egy apró példát még Weber kapcsán szeretnék hozni, más példákat is lássunk, és más oldalról is megpróbáljam megvilágítani. Mit is jelent a megértő szociológia? Hát azt a helyzetet kell elképzelnünk, mondjuk itt a szociológiában, hogy két ember dolgozik, és már reggel óta ugye, keményen dolgoznak, eljön az ebédidő, ugye már nagyon éhes, legalábbis most a megfigyelőnk az nagyon éhes, elmennek a munkatársával ebédelni, és hát ő valamilyen komoly ebédet eszik, és azt látja, hogy a munkatársa valami kis salátaleveleket majszolgat. Na most ezzel a viselkedéssel mit tudunk kezdeni? Hát Weber azt mondja, hogy legalább kétféle dolgot jelenthet ez. Jelentheti egyik oldalról azt, hogy az illető az ugye fogyókúrázik. Vagyis van egy célja, szeretne lefogyni, úgy gondolja, hogy túlsúlyos, nem érzi jól magát a bőrében, szeretne lefogyni, ezért ő ebédre hiába éhes, csak kis salátaleveleket eszik. Itt tehát egy cél határozza meg a cselekvést. Weber azt mondja, hogy itt egy célracionális cselekvés történik. Az illető kitűzött maga elé egy célt, és ezt a célt akarja elérni. Nyilván van egy motivációja, soványabb legyen, jobban érezze magát, egészségesebbé váljon, és a többi, de alapvetően ugye ezek a célok, vagy ebből fakadó célok határozzák meg a cselekvését, ezek határozzák meg, ez a cél határozza meg, hogy mit fog csinálni. Van ellenben egy másik lehetőség is. Lehet úgy is értelmeznünk ezt a helyzetet, hogy ez az illető, ez böjtöl. De a böjt az egy teljesen más típusú cselekvés. Ezt a cselekvés típust Weber értékracionális cselekvésnek mondja. Tehát nem az a cél vezérli, nem az a közvetlen elérhető cél vezérli ebben az esetben ezt a kollégát, aki csak salátát teszik, hogy egészségesebben éljen, vagy lefogjon, hanem számára egy vallási értékrendszer az, ami irányadó. Van egy hite, és ebből a hitéből következnek bizonyos értékek, és ezekért az értékekért ő áldozatot vállal. Itt most azt az áldozatot vállalja ebben a példában, hogy lemond arról, hogy jól lakjon. Vagyis ezt jelenti a böjt. És azért teszi ezt, mert úgy gondolja, hogy ezzel annak az értékrendszernek felel meg, amelyben ő hisz, amely az ő hitéhez hozzátartozik, és ez számára nem egy ilyen értelme, nem egy evilági célnak a beteljesedését fogja segíteni, hanem adott esetben egy lelki megerősödést, vagy lelki megtisztulást fog jelenteni, vagy a saját hitében való elmélyedést fog jelenteni. Tehát nem egy pragmatikus, racionális cél vezérli a cselekvést, hanem egy érték határozza meg a cselekvést. A cselekvés fizikai lefolyása, fizikai menete, fizikai megvalósulása ugyanaz. Amit látunk, ami nyilvános és érzékelhető, ugyanaz. Mégis, ami a jelentése, ahogyan megértjük, az nagyon más. És ha most a Weberi elgondolásra fordítjuk a figyelmünket, ja, hogyan lesz a cselekvésekből egy megszervezett társadalom, hát ebből a két cselekvésből nagyon más társadalmi következtetések adódnak. Ugye a kettő nem zárja ki egymást, tehát természetesen aki vallásos, az fogyókúrászat is, fogyókúrázik, az vallásos böjtöt is tarthat, tehát nem arról van szó, hogy itt két embert kell feltételeznünk, lehet ugyanaz az ember két különböző esetben, ugye a fogyókúra viszont soha nem lehet böjt, ugye a böjt soha nem szolgálhat egyszerűen fogyókúrát ugye ebben az elgondolásban azért, tehát ez két alapvetően különböző cselekvés típus, de az is lehet, hogy valaki egyik nap böjtöl, másik nap fogyókúrázik, vagy az életnek egyik szakaszában böjtöt tart, másik szakaszában pedig nem csak böjtöt, hanem fogyókúrázik, és akkor a böjt helyett ugye más típusú vallási cselekvéseket végez. Tehát nem feltétlenül két emberről kell gondolkodnunk, de attól függően, hogy melyik cselekvést hajtja végre valaki, az nagyon más módon illeszkedik bele a társadalomnak a működésébe. Nagyon mást jelent így önmagában nézve mondjuk az egészséges életmódnak a követése, más típusú szabadidős tevékenységeket jelent, és a többi, és a többi, és nagyon más jelent, hogy a vallásos tevékenységforma. Még egyszer mondom, ezek nem zárják ki egymást, tehát attól, hogy valaki böjtöl, attól ugye másnap elmehet mondjuk futni, hogy azzal ugye a testmozgás végezzen, és valamelyik nap lefut egy maratont, az egyébként vallásos böjtöt is tarthat máskor, mondjuk közben nehéz nyilván, de ilyen módon, tehát egy emberre is jellemző lehet, de az, hogy melyik cselekvés jellemzi az adott pillanatban az illetőt, az más típusú társadalmi összefüggéseket fog felidézni. Más típusú társadalmi szerveződésbe illeszkedik bele. Ha azt látjuk a másikról, hogy egészséges életmódot folytat, és megértjük, hogy ő egészséges életmódot folytat, akkor rögtön elgondoljuk, hogy sportolni fog, és a többi. Tehát például azt mondjuk, hogy ő sportolásra alkalmas helyekre jár, a társadalomban ilyen sportolásra alkalmas helyekre van neki szüksége. A másik esetben, amikor azt mondjuk, hogy valaki bőtöl, tehát vallásos cselekvést, értékracionális cselekvést végez, értékirányítja a cselekvését, azt mondjuk, hogy neki valamilyen templomra, imahelyre lesz szüksége, vagy ő oda fog járni, és ő egy ilyen típusú társadalmi szintér tesz szükségessé, vagy ebbe fog bekapcsolódni a cselekvése. Még egyszer mondom, ugyanaz az ember mind a kettőben is részt vehet, de attól függő, hogy melyik cselekvését látom, az más irányba mutat. Mely miképpen értem meg éppen ott az adott cselekvését, az más irányba mutat. És ha rosszul értem meg, ha azt hiszem a böjtölőről, hogy fogyókúrázik, akkor azt fogom mondani, hogy ja, akkor majd neki ajánlok konditermet, vagy személyi edzőt, vagy étrendkiegészítőket, vagy dietetikust, vagy mit tudom én micsoda, akkor az illető értetlen szemekkel fog rám nézni, mert rosszul értettem meg az ő cselekvését, ő mást csinált, ő böjtölt. De ugyanígy, ha azt hiszem, hogy a másik böjtöl, és lelkiségi könyveket, vagy vallási műsorokat ajánlok neki, hogy azt is néz, vagy ezt is néz, milyen érdekes, milyen jó, miközben ő csak fogyókúrázik, akkor ő is furcsa szemekkel fog rám nézni, hogy hát amit ő éppen csinál, annak ehhez semmi köze. Tehát más típusú társadalmi szerveződésre mutat egyik, illetve másik cselekvés, attól függően, hogy hogyan érthetjük meg. És nyilván a szociológus feladata, a szociológus munkának a nehézsége, de szépsége is, mondja Weber, hogy hát igen, vállalnia kell, hogy ő megpróbálja megérteni, és akkor tudja a társadalmat jól leírni, adekvát módon leírni, ha jól érti meg a cselekvéseknek a motivációit, jól határozza meg a cselekvések típusait, tehát értékracionális vagy célracionális cselekvésről van-e szó. Ugye Weber azt mondja egyébként, hogy a társadalomban mindkettőre szükség van, tehát nem, igazából nem lehet olyan társadalomról beszélni, mert csak egyik működik, de látnunk kell azt, hogy mely cselekvések hova tartoznak, és mondjuk egy társadalomban milyen arányban vannak jelen, milyen viszonyban vannak jelen, és a többi, és más típusú társadalmi szerveződéseket fog meghatározni Weber szerint. Tehát ez a megértő szociológia, Max Weberi megértő szociológia az, amire Clifford Geertz visszautal, az a tudományos hagyomány, az a tudományos gondolkodásmód, amelyre hivatkozik, explicit módon, tehát nyíltan hivatkozik, említi Weber, és amelyet azt mondja, hogy a kultúra és antropológiának, illetve a kultúratudománynak is a maga területén, a kultúra vizsgálatának a területén követnie kell. És akkor tulajdonképpen ugye ezt jelenti, bizonyos értelemben ezt jelenti a sűrű leírás és a ritka leírás, vagy legalábbis ugye részben ezt jelenti. Ahogy mondtam, ugye a ritka leírás és a sűrű leírás számára ugye egyaránt fontos a nyilvánosan megfigyelhető cselekvés történés. Kultúra nincs nyilvános megjelenés vagy megnyilvánulás nélkül. De itt még a ritka és a sűrű leírás nem következik, ugye ez, ahogy Geertz vagy Ryle fogalmaz, ez a fényképszerű kép. De most már különbség van itt a harmadik pontban. A pozitivista vagy a behaviorista az nem megy tovább a ritka leírásnál, nem megy tovább mondjuk a cselekvés fizikai lefolyásának rögzítésén, nem megy tovább a jegyzőkönyvezésnél, a sűrű leírás viszont rákérdez a jelenségre, és megértő módon közelít a jelenséghez. De valójában azért a sűrű leírás nem csak ennyit jelent. Tehát ennek további jellemzői is vannak. És akkor így ugye a negyedik pontra térek át. Ez pedig a görci kultúra felfogásnak a kontextuális jellege. Kontextuális jelleg, vagyis az, hogy a jelek nem elszigetelve léteznek. Tehát ugye előbb azt mondtam a harmadik pont, hogy a kultúra, mint jelek összessége fogható fel, a kultúra jelekből áll. A negyedik pontban, a kontextuális jellegnél az a fontos, hogy ezek a jelek nem függetlenek egymástól, hanem ezek a jelek különböző társulásokban jelennek meg. És minden jelnek, minden megnyilvánulásnak van valamilyen kontextusa. És ebben a kontextusban tudom megérteni. Ugyanaz a jel más kontextusban mást jelenthet. Ugyanaz a cselekvés, ugyanaz a fizikai lefolyással rendelkező cselekvés más társadalmi összefüggéseket nyithat meg, attól függően, hogy más típusú cselekvésnek minősül. Tehát az összefüggés mutatja meg, vagy az összefüggés segít minket hozzá, hogy meg tudjuk érteni a jeleket. Tehát az elszigetelt jelet önmagában még nem tudjuk megérteni. Ha csak azt látom, hogy valaki salátát majszol, nem tudom megmondani, hogy ez értékracionális vagy célracionális cselekvés. Ez böjt vagy fogyókúra. De ha látom az összefüggés rendszerét, ha látom a kontextusát, akkor egyre biztosabb lehetek abban, hogy meg tudom mondani azt, hogy miért történik ez. Minél jobban ismerem a másikat, a kollégámat, ha azt mondhatom, hogy a barátom és jól ismerem, akkor ugye ez az ismeret jelenti azt a kontextust, azt az összefüggést, amelyen belül az ő cselekvését megpróbálom értelmezni, illetve meg fogom érteni. Ezt lehet egyébként úgy is megfogalmazni, hogy a kultúra az nem egyszerűen jel, vagy jelek összessége, hanem jelrendszer. Tehát a kultúrát alkotó jelek, azok valamilyen viszonyban állnak egymással. Tehát nem egymástól független jelek, hanem egymással összefüggő, egymással viszonyban álló jelek alkotják a kultúrát. És az, hogy éppen ebből mi aktualizálódik, milyen jelek kontextusában jelenik meg valamilyen jelenség, ez segít ennek a megértésében, ez segít ennek az értelmezésében. Tulajdonképpen, tehát itt jelek és jelentések hálójáról van szó. Ez fogalmazható meg azzal a metaforával, hogy a kultúra az fölfogható úgy, mint szöveg. Ez mondható másképpen úgy, hogy Görz felfogása nem egyszerűen szemiotikai, bár már abban is benne van a szemiotika, hogy a jelrendszerekkel foglalkozik valójában, de nem egyszerűen csak szemiotikai abban az értelemben, hogy jelekből áll, hanem egy textuális felfogás, és úgy fogja fel a kultúrát, mint egy szöveget. Tehát ahogy a szöveg jeleknek a rendszeréből áll, és ahogy a szövegben az egyes szavak jelentését befolyásolja a kontextusuk, tehát a szövegkörnyezet, a szövegösszefüggés, ugyanígy a kultúrát alkotó jelek jelentését, azt, hogy az adott helyzetben mit jelent, az befolyásolja a szövegkörnyezet, vagy a beszédhelyzet, a helyzet maga, azok a jelek, amelyek körbeveszik ezt. Ettől függ az, hogy tikkelést, kacsintást, paródiát, próbát és a többi látunk-e. Ebben az összefüggésben, tehát, hogy a kultúra az szövegként olvasható, tehát amikor megértjük a kultúrát, akkor a jelek egymáshoz való viszonyát értelmezzük, vagy a jeleket egymáshoz való viszonyuk segítségével értelmezzük, Ezáltal a kultúra megértése olyan hasonló ahhoz, mint egy szövegolvasása. Tehát a kultúrát úgy értjük meg, ahogyan a szövegeket olvassuk. Ugye ez egy hasonlat, tehát itt vagyunk ennél a metaforánál, kultúra olyan, mint egy szöveg. A kultúrát úgy értjük meg, mintha olvasnánk, vagy mintha egy szöveget olvasnánk. Ezt tehát magába foglalja ez a metafora a nyilvánosságot, az érzékelhetőséget, a jelszerűséget, a jelrendszer mi voltot, azt, hogy a jelrendszerben lévő jeleket meg kell értenünk, és a jelek megértése a kontextusnak, a szövegkörnyezetnek a függvénye. A sűrű leírás pedig ezt csinálja. A sűrű leírás nem egyszerűen csak megért, hanem mindig a kontextus segítségével ért meg. A sűrű leírás azért sűrű, mert egy sok jelből álló kontextust épít az értelmezett jelenség köré. Mert figyel erre a kontextusra, és ennek a kontextusnak a fényében érti meg a jelenséget. Ahogy láttuk a Görci Rájtól átvett példában is, hogy hogyan próbálja meg ugye Görc meghatározni, hogy most milyen összefüggései is vannak annak, hogy az illető mondjuk parodizál, hogy látható erőfeszítéssel csukja be a szemét, mintha ugye ügyetlen lenne, ezt ugye nyilvánosan teszi szemben a kacsintásnak a magánjellegével, és a többi, és a többi. Tehát ezeket az összefüggéseket a sűrű leírás mind tartalmazza, ezért a sűrű leírás az jelentések jelekben, és ezen keresztül jelentésekben gazdag leírást jelent. Ehhez talán két dolgot kell hozzátenni. Az egyik dolog az, hogy Görc esetében a kultúra, mint szöveg felfogásában egy nagyon fontos fogalmi változás történik. Nem egyszerűen arról van szó, tehát a kultúra fogalma lesz más. A kultúráról való beszéd lehetősége lesz más. Nem egyszerűen az történik Görc szerint, hogy van a ritka leírás, ugye a fényképszerű leírás, a fiú rövid időre lecsukja a jobb szemhéját, tehát van a ritka leírás, mint megfigyelés, és azután ezt értelmezzük. Tehát nem arról van szó, hogy a ritka leírást tesszük tulajdonképpen sűrű leírássá, hanem valójában, mondja Görc, tulajdonképpen a mindennapi kultúrában mindig sűrű leírásokkal dolgozunk, vagy majdnem mindig sűrű leírásokkal dolgozunk. Ez magának a mindennapoknak a része, ahol nem válik el két külön fázisra, hogy először fizikailag érzékelek valamit, és azután értelmezem azt. Ugye jól tudjuk, hogyha mondjuk az anyanyelvünkön olvasunk, akkor nem az történik egy idő után, hogy a betűknek, vagy az írásjeleknek a formáit látom, és aztán miután láttam a betűnek, az írásjelnek a formáját, azután azt mondja, ja, akkor ez a szó, és ja, ennek az a jelentése, hogy ez is az. Nem utólag társítjuk a jelentést. Nem arról van szó, hogy először látom az, mondjuk az alma jelsort, és aztán utána arra gondolok, hogy ja, ennek az a jelentése, hogy alma, hanem rögtön almaként ismerem föl a szövegben. Nyilván most arra gondolok anyanyelmemen, vagy ha jól tudok ezen a nyelven, és már elsajátítottam az olvasásnak a képességét. Tehát nem egymást követő fázisok történnek, hanem tulajdonképpen egyidejű fázisok. Amikor észlelem a kultúra jelenségeit, már rögtön értelmezem őket. Amikor azt látom, hogy közelít hozzám valaki kinyújtott kézzel, bár most már ugye ez nem nem tanácsolt, akkor rögtön arra gondolok, hogy barátságos módon kezet akar fogni velem. Nem azt írom, hogy na most ez a testhelyzete, és akkor utána azt mondom, ez a testhelyzet általában azt foglalja magába, hogy ő barátságos kézfogásra készül, hanem rögtön azt látom, hogy közelít hozzám valaki, aki barátságosan nyújtja a kezét felém. És esetleg rögtön megrémülök, hogy fogalmam sincs, hogy ki jön hozzám. Tehát nem két fázisra esik szét a ritka leírás, amit aztán sűrűvé teszünk, hanem valójában már mindig a megfigyelés, az érzékelés, az jelentés tulajdonítás, az értelemadás is. És ez a mindennapjainkban így történik. A sűrű leírás az nem az antropológiának vagy a kultúratudománynak a kiváltsága. A sűrű leírás az egy mindennapi, velejéig mindennapi jelenség. A mindennapokban működő dolog. Akkor terül ez ki, amikor valamit nem értek hirtelen. Amikor meg kell állnom, és el kell gondolkodnom, akkor derül ki, hogy ez valójában mennyire automatikusan működik. Tehát ez az egyik, vagy ez a másik fontos dolog, bocsánat, tehát az egyik azt akartam hangsúlyozni, hogy ezek nem fázisok, hanem az érzékelés és az értelmezés, jelentés tulajdonítás, az egyidejű, együtt történő, egymással szoros, elválaszthatatlan összefüggésben történő folyamatok, és másik oldalról pedig mindennapi folyamatok. Magának a mindennapi kultúrának az alapvető részét adják. Ennélkül nincs kultúra. Sűrű leírás nélkül, és annélkül, hogy megértenénk egymás cselekvéseit, jelzéseit, egyáltalán nem is beszélhetünk kultúráról. Ugyanakkor ennek van egy következő összefüggése, következménye, jellemzője is, és ez az ötödik pont, most már a vége felé járok, ez pedig az, hogy ez a kultúra felfogás, ez alapvetően a részlegességre és a viszonylagosságra épül. Mit jelent az, hogy a sűrű leírás, a megértő kultúra felfogás az részleges és viszonylagos. Ez arra utal, hogy a sűrű leírás az tehát nem az antropológus kiváltsága, hanem a mindennapjaink része. A megértés az a kultúrának a része. Ezért mindig egy bizonyos kontextushoz kötött. Maga is egy kontextushoz kötött. Tehát nem arról van szó, hogy a sűrű leírás az megérti a tőle teljesen különálló jelenségeket maguk objektivitásában. Nem arról van szó, hogy maga a megértés az a kultúra részét képezi. Maga a kultúra a megértésnek ezen folyamataként is leírható akár. Ezért maga a megértés is mindig. A kultúra része mindig egy kulturális kontextus része. Nem tudunk kilépni a kultúrából, és nem tudunk kívülről tekinteni a kultúrára, hanem mindig valamely kultúrába állunk benne. Nyilván, amikor a sajátunkba állunk benne, akkor a saját kultúránk felől szemléljük a jelenségeket, és ezenből is a saját helyzetünkből értelmezzük a jelenségeket. Amikor pedig egy más kultúrához közelítünk, akkor nem tudjuk teljesen levetkőzni a saját kultúránknak a hatását. A saját kultúránk szemüvegén keresztül fogunk a másik kultúrára tekinteni. Ezért soha nem tudunk egy abszolút objektív leírást adni. Mindig a mi szempontunk, vagyis a mi kontextusunk jelen lesz abban, ahogyan megértjük a kulturális jelenségeket, ezért az mindig részleges lesz, és mindig viszonylagos, mert a másik egy más perspektívából, egy más kontextusból máshogy tudja azt a kulturális jelenséget megérteni és felfogni. Vagy megint másképpen, akár mi is, mondjuk, ahogy idősödünk, lehet, hogy máshogy fogjuk ugyanazt a jelenséget értelmezni, megváltozik a véleményünk, megváltozik a perspektívánk. Tehát a megértésünk, az, ahogyan a kultúrát megértjük, az mindig csak részleges lehet, és kultúra függő, kontextus függő, vagyis viszonylagos lehet. És ezért mondhatjuk azt, hogy nem tudunk a kultúrára egy abszolút objektív definíciót adni. Ezt csak akkor tudnánk megtenni, ha kilépünk a kultúrából, és valami fölülről tekintünk rá a kultúrára. De mi nem tudunk kilépni a kultúrából, ezért csak a kultúráról való beszédnek a módjairól gondolkodhatunk. De nem egy abszolút definícióról a kultúra esetében. És fél perc alatt még egy dolgot, a hatodik jellemzőt szeretném említeni. Mindebből az is következik, vagy az is elmondható, hogy a görci kultúra felfogás egy dinamikus kultúra felfogás, tehát nem állandó és rögzített kontextusok vannak benne jelen. A jelrendszer maga nem rögzített, hanem egy folyamatos, itt is egy folyamatos oda-vissza játék alakul ki kultúra és megértés között, ahogy megértjük az adott kultúrát, a saját kultúránkat, a saját kultúránk jelenségeit, az alakítja a kultúránkat, az része a kultúránknak, alakítja azt a kultúrát, és ezért egy új kontextust képez, amely kontextus befolyásolja azt, hogy hogyan értjük meg a kulturális jelenségeket. Vagyis ilyen módon a kultúra folyamatosan változásban van. A kultúra nem egy stabil, rögzített, állandó dolog, hanem ennek a változásnak köszönhetően a kultúrának dinamikus jellege van. Ez tehát a hatodik pont, amelyet szerettem volna említeni, és ez a hat tényező, amelyet ebből az egyszerű példából kiindulva szerettem volna a görci felfogásról elmondani. És akkor a következő előadásban innen fogok átlépni egy következő, de ehhez szorosan kapcsolódó kulturális modellre, vagy metaforára a kultúra, mint elbeszélésnek a modelljére. Köszönöm szépen a figyelmet!